Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH. Májusban 1,8%-os alakult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal nőtt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül viszont 2,1%-kal csökkent. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak. A svájci indexálás megszüntetésének tudható be a nyugdíjasok relatív elszegényedése, állapítja meg a GKI gazdaságkutató ZRT az elemzésében, amelyet az MTH-hez is eljuttattak. A jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reál értékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját, írták többek között. Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire oly nagy szüksége volt és van ennek az országnak, jelentette ki a miniszterelnök ma napi rendelőt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról szólva Magyar Péter hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal, amelynek megszüntetése szerepel a törvényhozás napi rendjén, a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében, fogalmazott. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településkép illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán pedig azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek, egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek. Az Orbán rendszernek az egész ország az áldozata volt, így értékelt. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, tette hozzá a Telex portál. A miniszterelnökség pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetői feladatait az átmeneti időszakban egy megbízott vezető látja el. A KEHI elnök kirúgása a Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. Az ellenzéki párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a Diákhitelközpont élén, írták. 1 milliárd forintos kártalanítási alapot hoz létre a kormány, hogy orvosi és lelki segítséget nyújtsanak a gyermekvédelmi rendszer által bántalmazottaknak. A gyermekvédelem költségvetése pedig felülről nyitott lesz, jelentette be a kormányfő, emellett miniszteri biztos neveznek ki a bántalmazási ügyek kivizsgálására. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy reagált, 1200 fölé emelkedett azok száma, akik évente örökbefogadó szülőkhöz kerülnek. Szavai szerint a gyermekvédelem forrásait is növelték, a 2010-18 milliárdról a tavaly évre már 129 milliárd forintra. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője kiemelte, a rászoruló gyerekek kétharmada nőhet fel ma a gyermekotthonokban. 8-szor annyian vannak börtönökben pedofil bűncselekmények miatt, mint voltak 2010-ben, hívta fel a figyelmet. Már több mint 2 milliárd 300 millió forintba került a Covid idején beszerzett lélegeztetőgépek raktárköltsége, közölte a külügyminisztérium az RTL híradóval. 28 céggel kötött szerződést a Szijjártó Péter vezette tárca, mintegy 300 milliárd forintért, a gépek jelentős részét sohasem használták. Helyes döntés volt, és a magyar emberek biztonságát szolgálta a járvány idején a lélegeztetőgépek beszerzése, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Az intézkedés támadása helyett inkább elismerés illeti a beszerzést intéző döntéshozókat és szakembereket, tette hozzá Havasi Bertalan. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogadása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl Balaton átúszás 5,2 kilométeres főtávjára. A féltáv és a Szab Balaton áthúzás is hamarosan teltház lesz a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetőjének elmondása szerint. Kocsis Árpád felhívta a figyelmet, hogy ez az időpont rekord, a dátum egyébként július 18-a. Végül az időjárásról. Holnap erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, elszórtan záporok és zivatarok kialakulhatnak, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 14-16, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell. Reklámot hallottak.
Látom, hogy felkel a nap, érzem, a szél simogat, az élet sok örömöt ad, a nagy csoda mégis te vagy. Annyi mindent mondanék, a szavak mégsem jönnek még, minden szónál többet ér, ha tárt karokkal lépsz felé. Majd együtt szépen felnövünk a földjátszó terén, amíg élünk nem leszel egyedül, nagyon szeretünk. Anya és én. Nézem, ahogy elalszol, az éjszel iden átkarol, így ringat el lágy ölén, szép álmod őzöm, ne félj. S egyszer, ha felébredünk, sírunk vagy jót nevetünk, mindegy, mert kézben a kéz, s tudom, hogy boldogan élsz. Majd együtt szépen felnövünk a földjátszó terén, amíg élünk nem leszel egyedül, nagyon szeretünk. Majd együtt szépen felnövünk a földjátszó terén, amíg élünk nem leszel egyedül, nagyon szeretünk, anya és én. Ugye szólsz, ha valami fáj, s a gyógypuszi nem hat már, te csak menj, ha menni muszáj, az otthon akkor is vár. Az otthon akkor is vár. Majd együtt szépen felnövünk a földjátszó terén, amíg élünk nem leszel egyedül, nagyon szeretünk. Majd együtt szépen felnövünk a földjátszó terén, amíg élünk nem leszel egyedül, nagyon szeretünk. Nem vagy egyedül, nagyon szeretünk, anya és én.
az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Haag Flórát, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetmegőrzési osztályának munkatársát. A téma, amit pedig idehozott a stúdióban, az egy hosszú kifutású esemény lesz, még nem látjuk a végét, vagy látjuk a végét, 7 évig tart majd, és a célja, hogy biztosítsa az életképes ürgeállomány fennmaradását a Pannon régióban.
Üdvözlöm a hallgatókat! Igen, egy hosszú 7 éves projekt vette kezdetét tavaly december 1-én, egyébként pont a születésnapomon, tehát ez nem lehet egy véletlen. És ennek a projektnek rengeteg célja van. Azt szeretném kiemelni, hogy ebben a projektben 12 partner vesz részt Magyarországon, valamint egy romániai partner. A fő partner a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. És a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, tehát mi is partnerek vagyunk ebben. Mikor összeáll egy ilyen projektnek a tervezete, akkor már átgondoljuk azt, hogy milyen tevékenységeket lehet megvalósítani. Itt a lényeg az ürgének a védelme. Tehát az ürge egy fokozottan védett állat, régen mezőgazdasági kártevőként tartották számon, sőt, még meg is ették néhol.
Megírtották.
Igen, igen, hát 1982-től védett ez az állat, és 2012-től fokozottan védett, a természetvédelmi értéke 250 ezer forint. Az, hogy az ürge fokozottan védett, és viszonylag egy ilyen magas kategóriába sorolható a természetvédelmi értéke, az mutatja azt, hogy milyen drasztikusan lecsökkent az állománya. Egyébként egy fontos fajról van szó, az élőhelyét tekintve a talajszerkezetben való szerepén át még sorolhatnánk azt, hogy milyen fontos szerepe volt ennek az állatnak. Egyébként régen a fokozottan védett parlagisasnak és a kerecsen sólyomnak az egyik fő táplálék állata volt, és az is mutatja azt, hogy ez mennyire lecsökkent ennek a száma, mármint az ürgéknek a száma, hogy gyakorlatilag van, hogy eltűnik a ragadozó madaraknak a táplálék spektrumából. Ugye többféleképpen monitorozhatunk, figyelhetünk meg egy állatot, hogy mennyi van belőle a természetben, így a ragadozó madaraknak a táplálék spektrumán való szerepe is megmutatja azt, hogy mennyi van belőle. Tehát visszatérve rá, ennek a projektnek az a lényege, hogy ennek az állatnak tegyünk a védelmért, és azért, hogy növekedjen az állománya.
Bár a szárazság következtében talán az árvizek már nem fenyegetnek annyira, de tényleg igaz, amit Pelikán József gátőr mondott, hogy az ürge a gát legnagyobb ellensége?
Az ürge a nyílt területeket szereti, a rövid fű nyílt területeket, a legelőket például, vagy azért szereti a repülőtereket például, mert ott is a fű magasság 15 centi alatt van tartva, tehát az ürgéket ilyen helyeken találhatjuk meg. Hogy így a pályázattól függetlenül egy pozitív példát hozzak egyébként, az az Igriciben található autópálya pihenő, ott van egy kisebb, ám de stabil ürgeállomány, és ott az autópálya kezelőjével ezt kimentünk, természetvédelmi őr kollégákkal megnéztük a területet, vártuk a patkánynak a jelenlétét, mert laikusok ugye akár azt is hihetnék ott a szaladgáló kis rágcsálókra, hogy az nem ürge, hanem akár patkány. Tehát kizártuk a patkányok jelenlétét, és hát tudjuk, hogy van ott egy stabil ürgeállomány, és ott meg lehetett beszélni az autópálya a pihenő üzemeltetőjével, hogy ők is védik ezt az állatot, kihelyeztek információs táblát róla, hogy itt egy ilyen fokozottan védett rágcsáló él, tehát vannak pozitív példák ilyen kis területeken is együttműködésre. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy tényleg egy fokozottan védett állatról van szó, tehát a védelme jogszabályi kötelesség is, vagy az élőhelyének a védelme.
Hogy terveztétek itt a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén a konkrét védelmet?
Fél év telt el a projekt kezdete óta, nagyon gyorsan elrepült ez az idő. Arról tudok beszélni, hogy eddig milyen eredményeket értünk el, vagy hogy eddig mik valósultak meg a program keretében. Egy nagyon érdekes példa az a kutak felújítása, tehát a legelőkön a projekt 7 éve alatt 40 kutat tervez az igazgatóság felújítani. Hát, hogy hogyan jön a kút az ürgék védelméhez? A legelő állatok támogatása érdekében lesznek ezek a kutak felújítva, hiszen az ürge olyan területen érzi jól magát, ahol 15 centi alatt van a fűmagasság, ezt meg lehet segíteni kaszállással, de mi arra törekszünk, hogy a legelő állatok tartsák fenn neki ezt az állapotot, mint a szarvasmarha, a birka, és hát ezek a kutaknak a felújítása, ugye ezeknek a legelő állatoknak a támogatásáról szól. Ezen kívül voltunk egy projekt látogatáson Szlovákiában, minden projektpartnerünkkel sikerült oda eljutnunk. Szlovákiában van egy ürgevédelmi life program, és ott nagyon hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk. Ez is nagyon fontos, ugye egy ilyen természetvédelmi program keretein belül, hogy megosszuk egymással a tapasztalatokat, akár más kollégákkal, akár külföldi kollégákkal. Tehát ez így a program elején ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog volt, így mindannyiunk számára. Ezen kívül, hát mikor így elindul egy ilyen projekt, akkor az elején nagyon fontos, hogy a partnerek találkozzanak egymással, elinduljon ez az egész gépezet. Átvettük a kommunikációs terveket, hogy hogyan szeretnénk ugye erről az állatról kommunikálni is, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy...
Mert vannak még valami féle előítéletek?
Nem feltétlenül erre gondoltam, hanem arra, hogy felhívjuk a figyelmet az ürgén keresztül a természetnek a védelmére, vagy az élőhelyeknek a védelmére, arra, hogy milyen fontos része a rendszernek egy ilyen állat, vagy ennek az állatnak az élőhelye milyen rendkívül fontos része a rendszernek, itt inkább erre gondoltam.
5 helyen tervezitek az ürgék visszatelepítését, hol van olyan sok ürge, ahonnan lehet meríteni?
A Liszt-Ferenc repülőtérről lesznek hozva első körben az ürgék, itt az igazgatóság területére. Ezek mind nagyon komoly előkészületekhez, engedélyekhez kötött tevékenységek, tehát ezt azért szeretném kiemelni, hogy itt minden alaposan át van gondolva ezekkel az áttelepítésekkel kapcsolatban. Hát, hogy mit jelent egy áttelepítés? Kell hozzá egy nagyon erős forrás populáció, ahol nem okoz az problémát, hogyha elhozol, például most tegyük fel 100 állatot, és elviszel egy olyan területre, ahol az élőhely alkalmas számára. Nálunk most nyáron lesz a tervek szerint az első ürge áttelepítés a Kesznyi-tenné tájvédelmi körzetben Borsod, a Bajzenplén megyében, és ennek a forrás populációja a Liszt-Ferenc repülőtér lesz. Több területen is tervezzük az állatok áttelepítését, ahogy mondtad, 5 területen. A Borsodi mezőség tájvédelmi körzeten, a Tardi legelő természetvédelmi területen és a Kesznyi-tenné tájvédelmi körzeten. Nekünk ezek a területek, amik a projektben most beletartoznak, és hát ennek az első hulláma idén nyáron lesz.
Akkor térjünk rá arra, hogy egy felhívást tettetek közzé, jelentkezz önkéntes ürgeőrnek, mármint tette közzé a Bükki Nemzeti Park. Mit jelent ez a gyakorlatban?
Hát az önkéntesség, az emberek bevonása ebbe a témába, a gyakorlati természetvédelembe, hogy megtapasztalhassák, hogy mi is mind dolgozunk nap, mint nap, ez nagyon fontos. Azért terveztük önkéntesek bevonásával az ürgi körzését, egyrészt, mert egy áttelepítés során fontos az állatoknak az őrzése az első 1-2 hétben. Itt kiemeltük a honlapon, hogy nem arról van szó, hogy az állatok őrzése személyes kontakttal jár az állattal, tehát, hogy simogatni kell őket, vagy hogy ilyen közelebbi kapcsolatba kerülni velük, hanem hogy egy tisztes távolságból őrizni az állatokat. Tehát van egy protokoll arra vonatkozóan, hogy egy áttelepítés hogyan történik, és ennek a protokollnak része az állatok őrzése is, és az önkéntesek abban tudnak segíteni az első 1 hétben, hogy éjszaka is megfigyelik ezeket az állatokat, hogyha esetleg olyat tapasztalnak ott a terepen, ami veszélyeztetné ezt az új kis ürge családot.
Például?
Akkor itt arra gondolok, hogy például, hogyha tegyük fel egy oda nem illő személy sétál arra, akár önhibáján kívül is, akkor figyelmeztetni, hogy ne menjen arra a területre, mert ott áttelepített állatok vannak, vagy gondolok a ragadozókra is, tehát az állatok ragadozóira, amik itt szóba jöhetnek, dolmányos varjú például, vagy kis ragadozók, borz, róka. Itt persze nem azt várjuk el, hogy az önkéntesek oda szaladjanak és elkergessék a rókát, hanem hogy folyamatosan kapcsolatban legyenek velünk, és a természetvédelmi őrrel, és tényleg bármilyen olyan dolgot észlelnek, ami beavatkozást igényel, akkor egyből tudnak szólni nekünk.
És miért kell etetni, mert ez is az ürgeőrök feladata, az ürgéket répával, meg napraforgó maggal?
Igen, ez is a áttelepítési protokollnak a része, tehát a protokollt úgy kell elképzelni, hogy éveken, évtizeden át alakuló gyakorlat ez, ami azt mutatja, hogy hogyan lehet ezt a tevékenységet minél jobban elvégezni, és mivel ez az állomány egy új területre kerül, ezért az etetéssel meg vannak gyakorlatilag támogatva. Amíg az ürgék azzal vannak elfoglalva, hogy új kotorékokat ássanak, addig azért nagyon jó, hogyha van ott nekik plusz táplálék, amiből a folyadékot pótolják, vagy ami tényleg tudnak enni. Erre egyébként pont a szlovákiai tanulmányúton is pozitív példát láttunk, hogy ott is mennyire fontos az, hogy az állatok etetve legyenek. A gyakorlatban ezt is úgy kell elképzelni, hogy nappali aktivitású az űrge, tehát hajnalban fogják az önkéntesek a területre kiszorni a táplálékot, hogy az alatt se találkozzanak az állatokkal, és ne zavarják őket.
Megnéztem a fényképeket, amelyeket ehhez a felhíváshoz csatoltatok, akkor úgy nézett ki rajta az űrge, mint egy szurikáta. Miért áll két lábon?
Beszéltünk már róla, hogy egy nappali aktivitású állatról van szó. Ők családokban élnek. Úgy értem ezt, hogy egy területen vannak a kotorékok, és maguk az állatok is egy területen lehet őket ilyenkor felmérni, megfigyelni. Azért áll két lábon, mert figyel. Náluk is vannak úgymond őrszemek, akik figyelik, hogy mikor jönnek a ragadozók, mire kell odafigyelni, és hogyha észrevesz egy állat, mondjuk egy érkező ragadozó madarat, akkor ilyen füttyögve jelzik egymásnak a veszélyt. Tényleg egy nagyon jópofa állatok, tehát egy nagyon-nagyon szép állatok. Nekem gyerekkoromból vannak róla az első emlékeim, amikor még Szabolcs-Szatmár megyében tényleg voltak olyan területek, ahol nem számított olyan ritkaságnak ezeket az állatokat megfigyelni, és hát, hogy miért a szurikáta jut az eszébe az embereknek róla, hát mert a szurikátak azok egy nagyon bájos kis állatok, sok mesében szerepelnek, sok természetfilmben, és hát ilyen értelemben valóban lehet köztük összefüggéseket hozni.
Úgy látom, hogy a magyar természetvédelembe ez a projekt egy új fogalmat vezet be, készül bevezetni a Citellus Gardeneket.
Igen, ezek űrgéskertek lesznek. Itt a igazgatóság, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság működési területén tudok erről beszélni, hogy Szent István és Tart térségében tervezünk olyan űrgéskerteket, idézőjelbe űrgéskerteket kialakítani, ahol fokozottan tudunk figyelni az állatoknak a védelmére, és tervezzük ezen a területen betekintők létrehozását is, tehát belevonni a történetbe a környezeti nevelést, a természetvédelem iránt való érzékenyítést, tehát hogy tervezett programokon, tervezett szakmai vezetések alkalmával az érdeklődők meg tudják nézni ezeket az állatokat. Egyébként már most nyáron is lesz egy olyan programunk, ahol családi nap keretén belül az űrge védelméről is szeretnénk kommunikálni. Ez július 4-én az egyik projekt terület mellett, a Tardi természetvédelmi terület mellett kerül megrendezésre egy szombati napon a Sándor völgyi rendezvénytéren. Itt, hát azon túl, hogy lesz meghirdetett túra is, az ottani élővilág megfigyelésére tervezzük standok kitelepítését, ahol a projektpartnerekkel egy ilyen kis pókhálós játék, tehát egy ilyen kis körjáték keretein belül a családokat és a gyermekeket tudjuk fogadni, és játékos feladatokkal az űrgével minél inkább megismertetni.
Summa summarum, mivel zárnánk ezt? Vagy mivel szeretnétek zárni 7 év múlva a projektet?
Az a célunk, hogy azokat a vállalásokat, amiket a projektben megfogalmaztunk, hogy azok megvalósuljanak, és hogy tényleg az áttelepített állatoktól kezdve a kutak felújításáig, az élőhelyek védelméig, az élőhelyek helyreállításáig megvalósítsuk azokat a tevékenységeket, amiket terveztünk. Erről majd 7 év múlva is beszélgessünk. És én még mindenképpen szeretném a beszélgetés végén kiemelni azt, hogy most egy projektről beszélgettünk, tehát hogy most egy ilyen fajvédelmi projektről beszélgettünk, de hát már rengeteg tevékenység volt a természetvédelemben, amely ezeknek az állatoknak, ezeknek az élőlényeknek a megóvására irányult, amikről most nem beszéltünk, vagy amikben még nem voltam kompetens, tehát a természetvédelem tényleg nap mint nap tesz és tett azért, és reméljük, hogy minél erősebb eszközökkel fog tudni tenni azért, hogy ezek az élőhelyek, ezek az élőlények megőrzésre, megóvásra kerüljenek. És most tényleg bár egy állatról, egy projektről beszéltünk, de ezt szerettem volna még így kiemelni, hogy ezek a tevékenységek már régóta folynak, és az űrge ennek a rendszernek az egyik része.
Valójában azért szeretnétek az állományában megvédeni, hogy legyen minek őt elfogyasztani. Tehát itt a ragadozó madarakra van kihegyezve az egész.
Nem?
Nem,
volt egy olyan projekt amúgy. Igen, ami ezelőtt lement, és az űrge mint táplálékállat vett rajta részt, de ennek a jelenlegi projektnek ennek az egyik pozitívuma, ugye, hogyha egyre inkább megjelenne a ragadozók táplálékállatai között az űrge, de nem ez itt az elsődleges cél, hanem az, hogy az űrge mint fokozottan védett állatnak az állományai megerősödjenek.
Köszönöm szépen Hák Flórának, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság természetmegőrzési osztálya munkatársának, hogy itt volt, és beszámolta arról, hogy mit tettek eddig, és mit készülnek tenni a közelebbi vagy a távolabbi jövőben az űrge fennmaradásáért. Tikovics Ernőt hallották. Thank you.
Irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Bársony István. Kaland. Éjszaka van, s a tanya környékén semmi zaj. Vándorfelhők köz bujdosik a hold, s a halvány éjjű fényben sokkal festőibbnek tetszik a tanya, mint nappal. A ház sötét vadgesztenye lombok közé búvik, az előtérben pedig kis, félkör alakú kert van, amelyet sűrűn szegélyez az orgonabokor. Aztán gyepes udvar következik, jó tágas, kerítetlen udvar, amelynek a gazdasági épületek adják meg a határát jobbról, balról, míg elől kinyílik az udvar az akácfával végigültetett árokig, ahol már az igazi pusztaság van. A külső földek, a vetés, a lucernás, a tengeri föld. Arra csöndes hallgatag rúna terül. Nyugodt, szinte kihalt a tájék beláthatatlan messzeségben. Csak egy pár pitty-palagy felelget egymásnak egy hangúan. Ez megmenti a pusztát attól, hogy szomorú legyen. Mi minden elfér abban a pitty-palagyban? Vágy és szerelem, ábrándozás és emlékezés, hívogatás és ígéret. A ház mögött kert terül. Gyönyörű pusztai kert, nagy, buja és gazdag. Helyenként ligetes, néhol valóságos erdő. Valamikor széles, mély árok vehette körül, amibe lefolyt a nagy esőzés vize. Akkor még csónakázni is lehetett rajta, s hidat kellett verni a gyalogember számára, hogy az árkon át a kertbe juthasson. A híd négy sarkán négy nagy szomorú fű sóhajtozik, ha szél fúj. Az árok rég kiszáradt. Rég benőtte mindenféle gaz meg rekettye fűz. Tavasszal még csak meggyűl benne itt-ott az esővíz, de nem sokáig tart, s elnyeli a vizet a szomjas föld, amely az árnyék tartó gizgaz alatt nyírkos marad. Ebből a nyírkosságból a vadpáfrány úgy nő ki, mint valami liliputi erdő. Némelyik fűzfa erősebb, egészségesebb, mint a többi, és kinyúlik társai közül, ami által végképp rendezetlenné, szabálytalanná válik a bozótos. Éjszaka van, mondom, s a környék mindenfelé álomba merült. A ház kiskertje mellett egy nagy fehér komondor nyújtózik. Az istálló előtt is van vagy két kuvasz, de azok kisebbek. Kerülik azt a nagyot, amely folyvást elmarja őket magától. Ez a vén basa, az álmatlan a mindig éber. Most is, ahogy a gyepen fekszik, nyitva van a szeme és hegyezi a fülét. Nem mozdul, végigfut néha rajta valami reszketés, ami azt sejteti, hogy benső izgalmat él át. Fekete orrahegye idegesen tágul, halkan fúj, s aztán megint nagyot szippant a levegőben a füzes felé szaglálódva. Onnan fújdogál az éjszakai szellő. A kertben alacsonyan száll egy furcsa madár, egy kísértett madár, olyan, mint az árnyék, mert nem hallani a szárnycsapását. Az éj magányban egy kecskefejű járja a lappangó útjait. Amint a füzes széléig jut, megriad, s gyors villanással csap fel a föld színéről. A felszálló árnyéktól megijedhetett idelent valami, mert egy csöppet megzörren a füzes. A kecskefejű eltűnik, s néhány pillanat múlva megint mozgás nesze támad a gaz között. De milyen nesz? Mintha a szitakötő vergődnék egy páfrány labirintusában, vagy egy tücsök ugrott volna arrább. Attól még a bokrok közt alvó madár sem veszi ki szárnya alól a fejét. Most szétnyílik a füzes szélén a gaz, s féltestel kilép valaki a tisztásra. Egy éjjeli kalandor, egy fehér mellényes úr, aki vörös frakkot visel. Egy settenkedő rúka. Megáll a gaz között, és sokáig figyel, fülel, nézelődik, szaglál. Keskeny pofáján ravasz óvatosság kifejezése van. Egész lényén elömlik a bűntudatosok folytonos készenléte arra, hogy mentsék a bőrüket. Ez itt különösen is meg van kenve minden huncutság zsírjával. Ez nem közönséges gonosztevő. Ez olyan, mint a tolvajok közt a fűzsebb metsző, aki hasonlíthatatlanul bátrabb, ügyesebb, furfangosabb, mint azok, akik neki csak tanítványai. Ez állandóan itt van a nagy veszedelmek közvetlen közelségében, aminek az érzése gyönyörűség neki. Mi az, kint az erdőn vagy a nagypusztán elcsípni egy-egy süldő nyulat, vagy kitekerni a nyakát a fészkén ülő fogoly mamának? Az bizony nem virtus. Ahhoz semmi különös kigondolás nem kell. Azt minden buta kóboreb megteszi. De tessék ide jönni az emberhez. Tessék itt lakni folyvást, nehezen titkolt lyukban a föld alatt, vagy a kertetővező gaz közt, ahol minden pillanatban kajtathatnak a fehér hóhírok, a nagy komondorok. Tessék itt settenkedni a tanyán, ahol kilőhetnek az ablakon, és ahol puskája van az éjjeli őrnek is. A főtolvaj a holdvilágot lesi. Neki egy kicsit sok a világosság, jó lesz megvárni, amíg elbújik az égi lámpás a barna felhő rongyok mögé. Akkor egy gyors iramodással ki lehet bukkanni innen, keresztül a gyepes tisztáson a házak mellett gunnyasztó tyúkólig. Ott mindig akad egy-egy ügyefogyott háp-háp, amelynek egy elszánt kaffintással ketté lehet harapni a nyakát. Amint a hold egy percre eltűnik, nem bír magával, kiszökken rejtőző helyéről, meglapul, mint a kúszó nyest, és hangtalanul siet át a csöndes udvaron. A homályban még mélységesebbnek látszik a csönd. A keskeny árnyék szinte a földhöz simulva halad előre az ellenséges tábor területén. Minden érzékével résen van. Szeme zöldes tűzben csillog, amint a gémes kutnál megáll egy másodpercre, s a vájú szomszédságában levő vizeskád mellől figyel. Éppen tovább haladna, amikor hopp, teringettét, váratlanul kibújik a hold. Keskeny volt a felhő, s nem tartott sokáig, amíg a róka elérhette volna a jó fedezetet. A főtolvaj kilőtt nyílként ugrik vissza a vizeskád mögé. Ott van most az egyetlen búvóhely, az is csak éppen annyi, hogy ha megmozdul a róka, vagy az elejét, vagy a hátulját a holdvilágra bízza. Kellemetlen helyzet. A hold közelében egyetlen felhő darab sincsen, s a sápadképű égi vándor olyan szemtelenül világít, hogy utoljára még azt hiszi, a puszta nappal van, s felébred. Kukurikú! Szólal meg egy vénkakas az akácfa vastag alsó ágán. Kukurikú, kukurikú, hangzik itt is, ott is a tyúk szállásokon. A ketrecből egy kamasz kakas recsegő, bizonytalan próbálkozása süvölt ki. Kukurikú! Éjfélt kukorékolnak a puszta szárnyas bakterei. A lelkek órája itt van. A vizeskád mellett nyugtalankodni kezd a róka, s csöndesen tolja elő az árnyékból a fejét, hogy meggyőződjék, nincs-e valami baj. Dehogy is nincs. Az imént az udvar még üres volt, semmi sem mozdult rajta, most pedig ott áll valami, alig 10 ölnyire a kúttól a gyepen, s elzárja az utat vissza a füzes felé. Egy hófehér nagy állat ácsorogott. Egy jegesmedve, vagy legalábbis egy vén komondor, az álmatlan, akinek nincs jobb dolga, mint hogy a holdvilágra ásítozzék. Rrrr, hangzik valami elfojtott morgás, ami hiába olyan halk, mégis felébresztheti az istálló sarkánál szundító kuvaszokat. Mintha darás csípte volna meg mindkettőt, úgy pattannak fel, és azt mondják ők is gyanakodva, hrrr, ez azt jelenti, itt vagyunk, apó, jövünk, mi baj? És csak ugyan elkezdenek kocogni erre, ahol a vén basa, a mindig éber úgy áll, mint a cövek. Ó, ezt a róka mondja magában, egy szempillantás alatt mindent megért és végig tervez, ami a menekülést biztosíthatja. Egy másik buta róka már rég kiugrott volna az ijesztő jelekre, s hanyott homlok ment volna neki vakon a világnak, és egyszerre magára csődítette volna a sok kutyát. De ez itt a főtolvaj, a kitanult kópi, aki nap-nap után ugyanezeket a veszedelmeket zúdítja izgalmak közt megvénült fejére. Tudhattam volna, hogy az a vén disznó nem alszik, mindig leskelődik, s a szél a füzes felől fúj, nyilván megérezte az illatomat, morfondíroz magában a róka. És elgondolja, hogy hányszor tette már bolondá a tanyai kutyákat, amelyek eleinte botor, düvel, lármásan estek rá, ha megsejtették, és aztán a nagy hűhóval csak egymást hozták zavarba, ami alatt ő, a gonosztevő, a bajusza közé nevetve illant el. Most erről szó sincsen. A vén komondor régen kitanulta a fifikát, és olyan csöndesen tudja lesni a rókát, mint a kazal tövében gubbasztó macska az egeret. Különös tudomány ez, amihez nem is kutyához illő türelem kell. Hanem ezek már megtanulták. A vén basa már elfoglalta a maga helyét. Azonnan nem mozdul. Jól tudja, hogy csak a füzesbe nem szabad visszaengedni az éjjeli kalandort. A többiek is jönnek, és mindjárt megérzik a róka bűzt. A kád mögül őt, a komát szépen kiszorítják. Hopp, nagyot ugrik a róka arra az oldalra, amerre basa elől a kád eltakarja. A kuvaszok látják, de az első pillanatban a juhász vörös puliának nézik, megbámulják. Ám ez csak egy szempillantás. Aztán hajrá, utcu neki, rrr, csíp meg, ne bocsásd! Basa észre tér. Már tudja, hogy kijátszani próbálja a róka. Nehéz, szinte zubogó, dobbanó ugrásokkal lohol előre, de azért nem ugat. Annak most nincs értelme. Csak arra vigyázz, hogy jól elfogja a visszavonulást. Bizonyos, hogy mégiscsak erre kanyarodik a vörös előbb-utóbb. A vörös pedig kinyúlik, mint a gumi, s rohan egyenes neki az orgonabokros kiskertnek. Ott a sűrűbe úgy vágódik be, hogy azt hinné az ember menten darabokra szakad. Mire a kuvaszok elérnék, sehol sincs. Könnyű, keskeny testével átcsúszott már az eleven kerítés alatt. Halál megvetéssel fut végig a kiskertes, épp úgy szökik ki belőle túlnan, ahogy beszaladt. Basa csak azt látja, hogy az orgonabokrok közül kiszalad a nagy vörös kandúr. De hogy az? A róka, s alig 20 lépésnyire tőle bevillan a járhatatlan füzesbe, ahol bizony hiába lenne minden üldözés. Rrr, uff, mondja most már a vén komondor is mérgében, szégyenében. Neki szalad a semminek, csattogtatja a fogát, a füzes szélén elkezdi hátrahányni a gyepet. Az emberek föléreznek a nagyugatásra. Róka jár a füzesnél, mondja valamelyik. Mert már ismerik a vén basát, másképpen ugatja a négylábú tolvajt, mint a kétlábút.
Bársony István Kaland című novelláját hallották. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün, Megbékélés Istennel, sérült istenképeink gyógyítása című művének 14. részét Varga Orsolya olvassa fel.
Anselm Grün, Megbékélés Istennel, sérült istenképeink gyógyítása. Az igehirdetés más légköre. Az igehirdetés légkörét csak maguk az igehirdetők tudják meghatározni és megváltoztatni, ezért itt mindenek előtt az egyház teendőiről van szó. Ez a lelkipásztori feladatokat ellátó férfiak és nők képzésén kezdődik, de az alapos képzés önmagában kevés. Mert akik teológiailag korrekt módon gondolkodnak, azok sem kizárólag teológiai tanításokat közvetítenek, hanem mindig saját pszichikai gondolkodási mintáikat is. Ezért újfajta érzékenységre van szükség az iránt, amit tudattalanul közvetítünk prédikációnkkal. Az igehirdető gyakran észre sem veszi, hogy tudattalanul mi minden rezonál még a prédikációjában. Ezért olyan emberekre van szüksége, akik ezt megmondják neki. Ám csak olyan valaki mondhatja meg, aki jó indulattal van iránta és nagyra becsüli. Aki minden igehirdetőt csak kritizálni szeretne, az nem segíti előre őket. Ellenkezőleg, a prédikáló férfi vagy nő olyan mondatok mögé fogja elsáncolni magát, amelyeket senki sem kifogásolhat ugyan, de amelyek szintelenek maradnak és nem találják el a hallgatók szívét. Az ige hirdetők csak akkor érintik meg az embereket, ha szívükből szólnak. De ha szívükből szólnak, akkor egyszer s mind saját lelki problémáikat is közlik velük. Ez rendjén is lenne. A döntő az, hogy az igét hirdető férfi vagy nő tudjon erről. Ebben az esetben elővigyázatosan és egyúttal bizalommal telve fog beszélni, s ami a legfontosabb, beszéde becsületes és hiteles lesz. Az alábbiakban különösen is szeretnék óvni néhány veszélyforrástól. Az első veszély a moralizálás. Az ilyen prédikáció fölhánytorgatja a hívőknek, mi mindent kellene tenniük, és örökös lelkifurdalást támaszt bennük. Bűntudattal küldi őket a mindennapokba, mondván túl keveset tesznek másokért, nem köteleződnek el kellően politikailag, nem teljesítik Isten akaratát, túl keveset imádkoznak, túl kevéssé szeretik fele barátaikat, és így tovább. Ha folyton bűntudatot keltenek az emberekben, azok egyszer be fogják zárni a szívüket, mert nem kellemes dolog megalázottan távozni a templomból. A bűntudatkeltés a hatalomgyakorlás kifinomult formája. E hatalomgyakorlással szemben tudatosan kellene védekeznünk, és néha az is jó lenne, ha szembesítenénk manipulációjukkal az igehirdetőket. Lukács evangélista e moralizáló igehirdetéssel a meggörnyedt asszonynak a szombati zsinagógai istentiszteleten történt meggyógyítása történetét állította szembe. Jézus kiegyenesíti az asszonyt, úgy, hogy az egyenes derékkal távozhat a zsinagógából. Ez szép képe annak, milyennek kellene lenniük Isten tiszteleteinknek. Egy moralizáló prédikáció után az emberek lehorgasztott fejjel mennek haza. Úgy prédikáljunk tehát, és úgy alakítsuk a liturgia légkörét, hogy a résztvevők azt érezzék, kiegyenesítették őket, és egyenes derékkal távozhassanak. A második veszély az abszolutizálás. Az ilyen igehirdetés abszolút módon állítja be a Biblia vagy a teológia tételeit, s ezzel kiiktatja az egyéni gondolkodást. Ilyenkor úgy tűnik, a prédikátor pontosan tudja, kicsoda Isten, mi az ő akarata, és úgy tesz, mint akit maga a Szentlélek bízott meg azzal, hogy hirdesse üzenetét. Itt is szükség van a hallgatóság értelmének bevetésére. Egyedül Isten az igazság, és Istenről mondott minden mondatunk csak kísérlet arra, hogy megközelítsük ezt az igazságot. 16. Benedek pápa többször is figyelmeztetett, a hitet össze kell kapcsolni az értelemmel. Aki használja az értelmét, az tudja, hogy Istenről tett kijelentéseink mindig csak súrolják Isten igazságát, de sosem ragadják meg teljesen. Értelmünkkel végső soron nem tudjuk felfogni Istent. A hit nem ugorja át az értelmet, hanem ugródeszkának használja ahhoz, hogy a felfoghatatlan Isten iránti bizalomba vesse magát, bízni tudjon abban az Istenben, aki túl van minden emberi fogalmon és elképzelésen. A harmadik veszély a démonizálás. Vannak prédikátorok, akik minden rossznak elmondják az embereket. Az ilyen prédikátornak barátokra van szüksége, akik figyelmeztetik, saját pesszimizmusának fogja, az ördögtől való, lelkében megbúvó félelmét vetíti ki a világra. Ilyen esetekben jobb, ha a hallgató belsőleg elhatárolódik és fölteszi a kérdést, mit mond a prédikátor önmagáról. Birkózzon meg maga a félelmével, én nem veszem át tőle. Sokan panaszolják, hogy nem tudják elviselni az efféle démonizáló prédikációkat, és egyszerűen hátat fordítanak nekik. Természetesen ez is egy megoldás, de jobb lenne, ha meghallgatnánk az ige hirdetőt, aztán megfogalmaznánk a magunk álláspontját. Én hogyan értelmezném Jézus szavait? Én hogyan válaszolnék a prédikátor érveire? Ha föltesszük magunknak ezeket a kérdéseket, akkor aktívan reagálunk, és a prédikáció kihívást jelent majd számunkra, még ha nem követjük is minden további nélkül az elhangzottakat. A negyedik veszély a dolgok ártalmatlan színben való feltüntetése. Vannak olyan prédikátorok, akik elkerülendő az első három veszélyt, áldozatul esnek a negyediknek. Olyan ártalmatlannak mutatják be Istent, hogy azzal elbagatelizálják, kedves, emberi figurává fokozzák le, aranyos nagyapóvá, aki csak értünk él és mindig a kedvünket keresi. Ez az Isten kép gyakran ellentmond az emberek tapasztalatának, akik néha úgy érzik, Isten elhagyta őket. Másrészt nem engedi tudatosítani, hogy Isten felfoghatatlan titok. Nem enged ellátni a követelő Istenig, aki szemben áll velünk, aki előtt sarul levetve le kell borulnunk, és akit imádnunk kell. Isten egyszerre fascinózum és tremendum. Vonz minket, de meg is rettenünk tőle. Ha kizárjuk ezt a numinózus oldalát, megfosztjuk hatalmától, és ez nem válik javunkra. Erre az ártalmatlan Istenre már nincs szüksége az embernek, hiszen tőle nyugodtan élhet kedve szerint. Jézus üzenetének megfelelő hirdetéséért folyamatosan meg kell küzdenünk. Egyetlen ige hirdető sincs örökre a bölcsesség birtokában. Újból és újból fel kell tennie a kérdést, mit mond nekem Jézus üzenete? Milyen kihívást jelent, mit kérdőjelez meg? Mennyiben vigasz és segítség számomra? Az ige hirdetőnek bele kell élnie magát azok helyzetébe is, akiknek Isten igéjét hirdeti. Mi hajtja az embereket? Mi mozgatja őket? Mi kelt félelmet bennük? Mire vágyakoznak? Mire van szükségük ahhoz, hogy hitükre épített életük sikerüljön? Az egyház nem birtokolja egyszer s mindenkorra a válaszokat, és az egyes ige hirdetők sem ismerik végérvényesen a válaszokat a kérdésekre, még azok sem, akik népszerűnek számítanak. Nekik is újra meg újra meg kell küzdeniük a saját kérdéseikre és az emberek kérdéseire adandó válaszokért. Gyakran vetik a szememre, hogy ige hirdetésem egyfajta lájtos kereszténységet közvetít. Megpróbálom komolyan venni ezeket a szemrehányásokat és kritikusan kérdőre vonni magamat, de olykor az a benyomásom, hogy bírálóim csak szeretnének jól odamondani nekem. Egyesek úgy vélik, így tehetnek eleget a jézusi üzenet komolyságának, ám nem ritka, hogy csak saját hatalmi igényüket élik ki. Nagyfokú becsületességre van szükségem önmagammal szemben, és állandóan fürkésznem kell Jézus üzenetét, hogy az ő szellemének megfelelően hirdethessem. Az én szememben az a legfontosabb kritérium, hogy ne minősítsek és ne ítéljek el senkit, hiszen maga Jézus mondja, ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek. Úgy érzem, hogy aki folyton azt hangoztatja, meg kell felelni Jézus komolyságának, az gyakran csak hatalmi igényét leplezi, és nem vonakodik megítélni azokat, akiknek Jézus üzenetét hirdeti. Én arra törekszem, hogy elmélkedéseimmel újból és újból belehelyezkedjem Jézus szellemiségébe, és ha jól értem Jézust, ő nem restelt provokatív szavakhoz folyamodni annak érdekében, hogy megnyissa a szemünket, ráébreszen a valóságra, és hogy szívünket is megnyissa Isten előtt. Ám nem ítélt el senkit. Minden szava és minden vele való találkozás reményt és bizakodást keltett az emberekben. Én is ezt tartom szem előtt, hogy egyre inkább megszabaduljak önközpontú, csillogást és hatást kereső vágyaimtól. mindinkább Jézus szavait szeretném szolgálni, hogy úgy érintsen meg az embereket, ahogy Jézus is megérintette a hallgatóit. Az ő szavára megdöbbenéssel válaszoltak, megérintve és megtérve reménnyel fordultak az újrakezdés felé.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeny Gyógyítása című művének 14. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!